我满的白面我满的白面我满的白面我满
的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面我满的白面
Tibet, a hó országa. Nyugatról nézve megközelíthetetlen mesebeli tartomány a világ tetején. A Himalája égbeszökő csúcsai egyedi világot konzerváltak e kietlen vidéken. Egy nemzetet és egy feudális államot, amely a buddhizmus szerint él és működik. És vezetőjüket, egy Isten királyként tisztelt szellemi és politikai elöljárót, a Dalai Lámát. 1949-ben a kínai hadsereg megszállta, vagy az ismerősen hangzó kommunista szófordulattal élve, felszabadította Tibetet. A fiatal Dalai Láma 10 éven keresztül próbált egyességre jutni a Mao Tse-tung vezette kínai kommunista párttal, kevés sikerrel. A megszállást nehezen tűrő tibetiek 1959. március 10-én békés felkelést robbantottak ki Lhászában. A kínai megtorlás elől menekülve a Dalai Láma 80 ezer társával együtt Indiában keresett menedéket. ...1960-ban az észak-indiai Dharamsalában, a kis Lhászaként is emlegetett városban telepedett le. Itt mindössze 200 kilométerre egykori hazájától hozta létre a tibeti száműzetésben lévő kormányt. Az egykor feudális alapokon nyugvó rendszert demokratikus mintára szervezte át. Az immár több mint 40 esztendős tibeti demokrácia ma is virágzik, annak ellenére, hogy határozottan tenyérnyi helyen koncentrálódik.
Ez a komplexum a tibeti központi kormányzat centruma. A tibeti központi kormányzat a tibeti kormány hagyatéka, melyet a régi 59 előtti Tibettől örököltünk. Ez a kasag, amelyet itt láthatnak. A kasag a tibeti központi kormányzat legmagasabb szintű végrehajtó szerve. A kasag alatt található a legfelsőbb bíróság, amely azokat a törvényeket vizsgálja felül, amelyeket a parlamentben hoznak itt. Ez itt a tibeti nép képviselőinek gyűlése. Ez a számüzetésben lévő tibeti kormány legfontosabb törvényhozó testülete.
Dharamsalai demokrácia szomorú tükröt tart az alig 200 kilométerre keletre fekvő Tibetben található állapotoknak. Bár a megszállt országban a hatályos kínai alkotmány papíron már magáévá tette az emberi jogok betartására vonatkozó legfontosabb garanciákat, a gyakorlatban mindez nem valósul meg. Olyan alapvető emberi jogok, mint a szólás és vallás szabadság vagy a gyülekezési szabadság csak részben ismertek. Életfogytiglan tartó börtönbüntetések, kivégzések, hazafias átnevelő munkatáborok, kínzások, vallatás és megfelelő bírósági eljárás hiánya jellemzi Kína politikáját Tibetben. Nem meglepő, hogy évente több ezren választják a menekülést a kínai diktatúra elől a Himalája hegycsúcsai között, a szabadságba.
A menekülteket fogadó központot 1990-ben alapítottuk. Ezt megelőzően a kormány egyik irodája foglalkozott ezzel a kérdéssel. A központ évente mintegy 3000 menekültet fogad, akik különböző célokkal érkeznek Indiába. Az első csoportot azok alkotják, akik tanulni jönnek hozzánk. A másodikat azok, akik menekültként érkeznek, tehát itt is akarnak maradni. Míg a harmadik kategóriába a zarándokok tartoznak. Ők a zarándoklat végén visszamennek Tibetbe. A menekülteknek a Himalája hágóin keresztül kell eljutniuk Nepálba.
A menekültek kétharmada a ritkában cirkáló őrjáratok miatt a téli hónapokban szökik át a határon. A leggyakoribb útvonal a Nangpa hágón át vezet 5500 méteres tengerszint feletti magasságban. A gyakran derékig érő hóban, mínusz 30-40 fokos hidegben haladó csoportok tagjai sokszor nem is sejtik, hogy egy kifordult boka vagy térd akár végzetes is lehet. Az út Tibetből Nepálig 25-30 napig tart. A menekülteknek a Himalája hegycsúcsai között kell átvergődniük gyalogszerrel, ami rendkívül veszélyes. Lavinák, fagyási sérülések, a sziklákról való leesés veszélye és a határőrség nehezíti az utat, és az, hogy 25 napig tulajdonképpen folyamatosan gyalogolniuk kell. Nepálba egy vezető irányítja el a csoport tagjait, akik közül sokaknak még rendes cipője sincs, ami alkalmas lenne a hegyi viszonyokhoz, a magas hóhoz. Vannak, akik útközben lezuhannak az ösvényekről, és szörnyet hallnak. És olyanok is, akiket a kínai határőrök lőnek agyon. Szintén gyakori, hogy a menekülőknek egyszerűen nincs elegendő élelmük, vagy vízük az útra. Ezért aztán rendkívül boldogok, amikor elérik a nepáli határt, és elégedettek, hogy biztonságban megérkeztek a fogadóközpontba. A Nepálba érkező menekültekre is számtalan veszély leselkedik. Sok csoportot rabolnak ki banditák vagy maoista gerillák. A nepáli rendőrség sem mindig várja tárt karokkal a szökevényeket, gyakran pénzbírsággal, fizetés megtagadása esetén pedig szabadságvesztéssel sújtja a menedéket keresőket. A tibetiek legerősebb félelme mégis az, hogy a nepáli hatóságok visszatoloncolják őket Kínába.
Nepálban 3 hónapot várakoznak a hatóságok különleges engedélyére, hogy elindulhassanak Delhibe. A nepáliak ugyanis naponta csak nagyon kevés, mintegy 15 ilyen dokumentumot adnak ki. Miután elkészültek a papírok, az ottani központ 50 fős csoportokat szervez, akiket busszal indítanak az indiai fővárosba. Az út 3 napig tart. Néhány nap ott tartózkodás után aztán megint busszal indulnak tovább ide, Dharamsalába. Itt az első dolguk, hogy találkoznak a Dalai Lámával. Őszentsége ugyanis mindenképpen meg akar ismerkedni minden Tibetből újonnan érkező menekültel. A tibeti szülők rengeteg pénzt, 2-3 ezer jüant fizetnek annak a hegyi vezetőnek, aki elviszi a gyerekeiket a nepáli határhoz. Ezek az emberek általában vidékiek, földművelésből élnek, és nem tudják megfelelő oktatási intézménybe küldeni a gyerekeiket. Ezért a szülők azt szeretnék, hogy Indiában tanuljanak, ahol jobb iskolákba járhatnak, és természetesen az is fontos, hogy a gyerekeik találkozhatnak a Dalai Lámával.
Dharamsalában több ezer árva gyermeket nevel a tibeti közösség. A szabadságban felnőtt gyerekek ritkán térnek vissza szüleikhez. Akik mégis így döntenek, azok számára az út ugyanaz, mint amelyiken elmenekültek. Nepálon át, a Himalája hágóin keresztül. Sokan annak ellenére hazamennek, hogy tisztában vannak azzal, elfogásuk esetén a kínai hatóságok börtönbe vagy átnevelő munkatáborba zárják őket, gyakran a családtagjaikkal együtt. A legtöbbjük azonban marad, és elfogadják, hogy a Lhasai Potalát, a Dalai Láma otthonát talán csak képeslapokon vagy fali szőnyegen láthatják viszont. Noha őszentsége a 14. Dalai Láma az elmúlt 47 évben több mint 60 országban fordult meg, és szívesen látott vendég nyugaton mindig szakít időt arra, hogy a sajátjaival találkozzon. Bár 1959-ben kénytelen volt elhagyni Tibetet, és azóta sem lépett szülőföldjére, könnyen észrevehető, hogy a tibeti, butáni, nepáli és indiai zarándokok között otthon érzi magát. Szívesen tart tanításokat Észak-Indiában, csupán kőhajításnyira Tibettől, ezúttal Kalpában, a Himalája hegyláncai közé szorult településen, a határtól mindössze 50 kilométerre. A tanítványok feje fölött a hóval borított csúcsokon túl, szinte karnyújtásnyira, mégis elérhetetlen messzeségben található Tibet, a Dalai Láma otthona. A drága kő fénye nyugaton fog ragyogni. Jövendölték őszentsége jósai a 20. század közepén, és részben igazuk lett. Az elmúlt 5 évtizedben a Dalai Láma tanításaiból milliók merítettek erőt. Az előadások helyszíne változó, de akár a Himalája hegyeiben, akár Prágában közvetíti a hallgatóság felé Buddha tanait, az üzenet mindig ugyanaz. Az emberiségbe vetett megingathatatlan bizalma és a hazája függetlenségéért vívott erőszakmentes harca miatt globális népszerűségnek örvendő szerzetes fénye évtizedek óta minden égtájat beragyog.
Oh,
Dharamsala már több mint 4 évtizede a tibeti nemzet génbankja. Bár a 6 milliós tibeti népességből mindössze 8000-en élnek a Himalája lábainál fekvő városban, az emigráció vezetői hihetetlenül tudatos munkával igyekeznek megőrizni minden olyan kulturális tradíciót, amely a Kína részévé vált Tibetben feledésre és pusztulásra ítéltetett. Nincs olyan szelete a tibeti szellemi hagyományoknak, amelynek ne lenne meg a saját intézete, legyen szó irodalomról, vallási tudományokról, kézművességről, hagyományos orvoslásról, asztrológiáról vagy népművészetről. A Tibeti Előadó Művészetek Intézete, rövidített nevén a TIPA, a néptánc és népdal örökséget ápolja.
A művészek különböző hangszeres technikákat, operát, tibeti dalokat, hagyományos tibeti és modern táncot is tanulhatnak. Bizonyos napokon éneket kell tanulniuk reggel 8:30-től délután 5:30-ig. Késő délután is vannak óráink. Külön iskolát tartunk fenn a fiatalabbaknak. Nekik a zene, tibeti opera és tánc tanulás mellett a hagyományos iskolai tantárgyakban is meg kell felelniük. Ének és zenetanárok képzésével is foglalkozunk. 2 és 3 éves kurzusaink vannak. Indiában, Nepálban és Bhutánban 85 tibeti iskola működik. Ezeknek az intézményeknek a zene és tánc tanárai mind innen kerülnek ki. Jelenleg 20 tanár készül befejezni a 3 éves képzési kurzust. Van egy kézműves részlegünk, ahol 23-an dolgoznak. Kosztümöket, maszkokat, hangszereket, díszleteket és tradicionális sátrakat készítünk itt. Ha fellépünk egy fesztiválon, akkor magunk készítjük a sátrat, sőt, még a cipőket is. Az intézmény mindenfajta szükségleteit, sőt, más iskolák és tibeti közösségek szükségleteit is mi látjuk el. Még az Egyesült Államokban vagy Európában élő tibetieknek is küldünk tibeti népművészeti tárgyakat, mivel másképpen nem jutnának hozzájuk. Ha őszentséggel nem hozta volna létre ezt az intézményt, az a kulturális kincs, amit itt őrzünk, már rég elveszett volna. A TIPA-n, az előadó művészetünkön keresztül a külföldi fellépéseinkkel egy olyan platformot teremtettünk, amellyel Tibet és a kultúránk ügyét hirdethetjük. Sokan azt mondják, hogy ez hasznosabb, mint egy tüntetés, mert egy jó előadás mélyebb nyomot hagy az emberekben Tibetről.
A gazdasági szakértők szerint nagy falat. Az 5000 éves ősi kultúra napjainkban a világ legnépesebb országa, a világ 4. vezető gazdasági hatalma. Ha a jelenlegi erőviszonyokat és nemzetközi folyamatokat vesszük alapul, akkor világossá válik, a tibeti függetlenség visszaállításának a közeljövőben nincs reális alapja. Tudja ezt a saját helyzetével és lehetőségeivel tisztában lévő menekült tibeti kormány és a Dalai Láma is. A kezdeti függetlenségi törekvések után ezért váltottak az őszentsége által favorizált, úgynevezett középutas politikára. A lényege, hogy a tibetiek nem fogadják el ugyan Tibet megszállását, de nem is törekszenek a függetlenség elérésére. A két pont között fekvő kompromisszumért a 3 tibeti tartományra és a tibeti nemzetre vonatkozó széleskörű autonómia megalakításáért pedig erőszakmentesen küzdenek.
A kínai népköztársaság alkotmánya Az országban élő összes kisebbség számára biztosítja az autonómiát. A tibeti nemzeti kisebbség csak egy a népköztársaság 56 nemzeti kisebbsége közül. Ezért mi is csak egy olyan önrendelkezés tartalmi megvalósítására törekszünk, amelyet az alaptörvény meghatároz a kisebbségek számára. A tibeti nemzeti kisebbség jelenleg széttöredezetten él. Azt szeretnénk elérni, hogy újra egységesüljenek, egy nemzetként éljenek. Ehhez pedig a regionális és a nemzetiségi autonómia, egy valóban tartalmas autonómia megadása szükséges. Ha ez megvalósul, akkor teljesülnek a törekvéseink. Szóval ahelyett, hogy Tibet függetlenségének a visszaállítását követelnénk, a teljes autonómia létrehozására törekszünk a tibeti nemzeti kisebbség számára.
Nem mindenki gondolja így. A tibeti ifjúsági kongresszus az ellenállás kemény magja, ugyanis úgy véli, hogy a kormány és a dalai láma letért a helyes útról. A világszerte 78 irodát működtető szervezet nem titkolja, hogy a száműzetésben lévő kormánnyal ellentétben számukra csak Tibet teljes függetlensége az elfogadható cél. Bár Dharamszálai központjuk hangulata nyugodt és csendes, az ifjúsági kongresszus 20 ezer tagja nem az irodában érzi igazán otthon magát. Kedvenc elfoglaltságuk sokkal inkább a kínai nagykövetségek előtti aktív demonstrációk, éhségsztrájkok, erőszakmentes, de hangos figyelemfelkeltő megmozdulások szervezése. Egyetértenek azzal a mondással, hogy az ellenségedet közelebb kell engedned magadhoz, mint a barátodat.
Meg kell értenünk Kínát, főleg a kínai embereket. Őket sokkal inkább, mint a kínai kormányt. Azt jól tudjuk, hogy a kínai kommunista párt mire törekszik. Azt azonban nem, hogy a kínai emberek mit szeretnének. Tisztelik-e a kommunista pártot, a kormányzatot, vagy mennyire befolyásos a Falun Gong mozgalom, illetve a keresztény közösség Kínában? Azzal is tisztában kell lennünk, hogy mennyire akarják a változást. 6 millió tibeti ugyanis kevés a változás elindításához, de 40 millió Falun Gong már jelentős erőt képvisel. Amikor a kommunista párt hatalmának megdöntéséről, a demokratikus Kínáról beszélünk, akkor egy közös célról beszélünk. A Falun Gong, a keresztények, a tibetiek, más nemzeti kisebbségek és vallási csoportok is ugyanarra törekednek. Ebben egyetértés van köztük. És ha erre gondolok, akkor meglehetősen bizakodó vagyok. Igen, megtörténhet a változás. Talán nem nyerhetjük el a függetlenséget közvetlenül, de könnyen hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megdöntsük a kommunista párt hatalmát.
Az olyan szervezetek megalapításában és kezdeti működtetésében, mint a tibeti ifjúsági kongresszus, korábban aktívan szerepet vállaltunk. Mostanra azonban ez megváltozott. A kormány már nem hallatja a hangját a szervezetben. Külön politikát folytatunk. Ennek ellenére úgy érzem, tisztelnek és bíznak bennem. Így néha eljönnek hozzám, meglátogatnak és beszélgetünk a vitás kérdésekről. Meg is szoktam nekik mondani. Tudjátok, mit akar elérni nálam a kínai kormány? Hogy tartóztassalak le benneteket. Mi azonban egy szabad országban élünk. A tibeti demokrácia kapuit is még szélesebbre szeretnénk tárni. Nyitott társadalmat építünk szólásszabadsággal. Éppen ezért joguk van arról nyilatkozni, amiben hisznek, és beszélni arról, amit éreznek. Tisztában vagyok azzal, hogy nem egyezik a véleményünk, külön utakon járunk. A kormány hivatalos álláspontja a középutas politika, nem pedig a függetlenség visszaállításának szorgalmazása. De azt is tudom, hogy a fiatalok a kezdetektől kritikus szemmel nézték ezt a fajta megközelítést. Mindez azonban jogukban áll. Teljesen tőlük függ. Amikor bizonyos kötelezettségek folytán találkozunk, általában hevesen vitatkozunk. A vége pedig rendszerint az, hogy potyognak a könnyeik, sírva fakadnak. tehetetlenségükben. Mert belátják, hogy céljaik elérésére nincs használható tervük. Rádöbbennek, hogy a mi politikánknak nincs alternatívája.
Ez a kisfiú 1995. május 14-éig az átlagos tibeti gyerekek életét élte. Ám a 6 éves Gedun Csöki Nyimát a Dalai Láma a 10. Pancsen Láma újraszületéseként ismerte el. 3 nappal később a második legfontosabb tibeti buddhista tisztség örököse családjával együtt eltűnt Nakcsui otthonából. Hol létük azóta sem tisztázott.
Nincs semmilyen információnk a tartózkodási helyéről, vagy a hogylétéről. A kérdést ugyanakkor folyamatosan nemzetközi szinten tartjuk. A kínaiak azt állítják, hogy jól van, boldog, megfelelő oktatásban részesül, és a vallási képzését is biztosítják. Ugyanakkor házi őrizetben tartják őt és a családját is. Senki sem látta az elmúlt 5-6 évben, így nincs pontos információnk róla.
A Pancsen Láma szerepe létfontosságú a tibeti buddhizmusban, mivel az évszázadok során a dalai lámák ismerték el a Pancsen Lámák újraszületéseit, a Pancsen Lámák pedig a dalai lámák reinkarnációinak felismeréséért voltak felelősek. A tibetiek úgy érezhették, a rejtélyes emberrablók a 6 éves kisfiúval együtt Tibet jövőjét is ellopták.
Nem tehetünk semmit, nem foganatosíthatunk semmilyen intézkedést, amíg számüzetésben vagyunk. A szilárd, diktatórikus kínai rendszerben nem sok lehetőség van ilyen lépések megtételére. Ha szabadon engedik, akkor természetesen őt tekintjük a Pancsen Láma reinkarnációjának, és így a Pancsen Láma szerepét kell betöltenie annak minden kötelezettségével. Tibet második legjelentősebb vallási vezetőjeként a tibeti emberek érdekében. Hiszünk abban, hogy életben van, és abban is, hogy előbb vagy utóbb, de szabadon bocsátják majd.
A 6 éves Gedun Csöki Nyima eltűnése után fél évvel a kínai kommunista párt kijelölte a saját báb Pancsen lámáját, az akkor 6 éves Gyaltszen Norbu személyében. Ezzel a lépéssel pedig minden esély megvan arra, hogy a 14. dalai láma halála után néhány évvel 2 15. dalai lámát ismerjen meg a világ. Egyet a tibeti buddhista közösség, egyet pedig a kínai kommunista párt fog elismerni.
Egy spirituális vezető felismerése vallásos hit kérdése. A kínai hatóságok tagjai kommunisták, és nem hisznek semmilyen vallásban. Úgy érzem, és mi tibetiek abban hiszünk, hogy akit a számüzetésben lévő kormányzat elismer, az lesz a 14. dalai láma igazi, hiteles újjászületése. Ha a kínai hatóságok kijelölik a maguk dalai lámáját, ahogy kijelöltek egy Pancsen lámát is, az olyan, mintha Hitler nevezné ki a pápát. Botrányos lenne. És senki nem fog hinni egy kínaiak által kijelölt dalai lámában, vagy Pancsen lámában, sőt, semmilyen tibeti vallási vezetőben.
A mostani helyzet szerint, ha meghalok, és az emberek egyetértenek abban, hogy meg akarják találni a reinkarnációmat, akkor ő bizonyosan egy szabad országból érkezik majd. Az újraszületés lényege ugyanis az, hogy beteljesítsük az előző életünk munkáját, küldetését, amire nem jutott időnk, vagy nem volt lehetőségünk véghez vinni. Ha tehát a dalai láma számüzetésben hal meg, akkor logikus, hogy a következő dalai lámának is a száműzött közösségből kell kikerülnie. Tibeten kívülről, egy szabad országból kell származnia. Ha a jelenlegi körülményeket vesszük alapul, a kínaiak minden valószínűség szerint kijelölnek egy másik dalai lámát. Mint ahogyan azt a Panchen láma esetében is megtették. Akkor pedig kettő lesz belőlük. Egy hivatalos és egy másik. Végül is a dalai láma a tibetiek szívében lakozik. Így lehet kettő is belőlük. Akár csak a Panchen lámából.
Dino Weibuk Lungji Kang Yin, Xixie Pimi Yong Kuchusin Yik Lan Mebe Uti Zemli Xide Tebe, Jino Hong Sikyam Kuen Chumbu Chola Kujata Xixie Pimi Saya Chula Zemli Tashti Leshu.
Mindössze három kis helyiségből áll, de a Tibet Hangja rádióadó jelentőségét jól jelzi, hogy a kínai kormány állampolgárai számára megtiltotta a hallgatását. Így a tibetiek csak titokban értesülhetnek a dalai lámával és a tibeti emigráns kormánnyal kapcsolatos legfrissebb hírekről.
Nincs róla pontos információnk, hogy mennyien hallgatnak minket Tibetben, de időnként kapunk levelet ottani hallgatóktól. A kínai kormány természetesen a rádióadó elindulása óta ellenzi annak működését. Tibetben betiltották. Az embereknek tilos hallgatniuk. A legnagyobb problémánk, amivel folyamatosan küzdünk mostanság, az, hogy a kínai hatóságok szünet nélkül zavarják az adásunkat.
Az interneten is elérhető Voice of Tibet fontos küldetést teljesít, hiszen a rádió az egyetlen eszköz, amellyel a száműzetésben lévő kormány, ha közvetett módon is, de kapcsolatot tarthat a Kínában élő és közel 32%-ban írás tudatlan tibetiekkel.
Hétfőnként Tibet történelméről olvasunk fel tanulmányokat, mert tudjuk, hogy az ott élő tibetiek nem juthatnak hozzá olyan könyvekhez, amelyekből megismerhetnék hazájuk igaz történelmét. Keddenként tibeti zenével foglalkozunk. Interjúkat készítünk művészekkel, zenészekkel, és modern, illetve hagyományos tibeti zenét sugározunk. Szerdán őszentsége legfrissebb beszédeit adjuk le, mivel Tibetben nem hallgathatják őt. Főleg a dalai láma politikával kapcsolatos beszédeiből válogatunk.
A rövid hullámú adó fontosságát őszentsége is méltatta. Ez az egyetlen adó, amely tibeti nyelven, tibeti szerkesztés alatt működik, és amely megengedi, hogy Tibetről elmondhassuk a saját véleményünket. A napi 45 perces adás azonban nem csak tibetiül zajlik, hiszen egyharmadát kínai nyelven sugározzák.
A mandarin nyelvű adás célja, hogy azokhoz a Kam és Amdo tartományban élő tibetiekhez is eljussanak a hírek, akik nem értik azt a tibeti dialektust, amit a többség, például mi is használunk az adásainkban. Vannak kínaiaknak szóló mandarin nyelvű programjaink is. Mivel úgy látjuk, hogy a kínai kormány nem beszél Tibet történelméről, nem tájékoztatja állampolgárait a tibeti helyzetről, arról, hogy valaha független állam volt. Tényeket akarunk közölni a kínai emberekkel, amelyekből tanulhatnak.
Tiringi lirim nang,
Délutáni imádság a Geden kolostorban. A Dharamszálai intézmény az egyik legrégibb emigrációban épült apácazárda. A két alapító papnő, akik 1959-ben menekültek el Tibetből, egy 12. században épült Lhasai zárda vallási hagyományait akarták folytatni Indiában. A Geden Csöling már több mint 3 évtizede fogadja a Tibetből menekülő lányokat és nőket, annak ellenére, hogy az elmúlt években a menekültek szokatlanul nagy száma miatt már csak nehezen tud helyet biztosítani az érkezőknek. Zsúfoltság, a nehéz körülmények és az anyagi gondok ellenére a kolostorban szinte csak mosolygós arcokat lehet látni. A bentlakók pontosan tudják, még akkor is, ha a sufniban kell aludniuk, biztonságosabb helyen vannak, mint egy kínai zárdában, ahol gyakoriak a rendőrségi razziák, kihallgató tisztek pedig arra kényszeríthetik a szerzeteseket és szerzetes nőket, hogy tagadják meg a Dalai lámát. A zárda vezetése az aggasztó állapotok ellenére igyekszik haladó szellemben nevelni az apácákat. A vallásos oktatás mellett az angol nyelvet, sőt, számítógépes ismereteket is elsajátíthatnak. A nők számára a zárdán túl is van élet. Annak ellenére, hogy a hagyományos tibeti berendezkedésben a nők igen fontos szerepet játszottak a család mindennapjaiban, az élet más területein nem jutottak szóhoz. Az emigrációban azonban ez is megváltozott. Olyannyira, hogy napjainkban a tibeti törvényhozás 46 képviselőjéből 10 nő.
1960-ban, amikor a menekült kormány megalakult, a nők és férfiak rögtön egyforma szavazati joggal bírtak. Így megvalósult az egyenlőség, ha úgy vesszük. Ha a férjhez mész egy másik megyében élő férfihoz, akkor már nem csak te költözhetsz hozzá, hanem ő is hozzád. Egy nőnek már nem kötelező automatikusan a férje megyéjébe költözni. A gyermekük is eldöntheti, hogy az apja vagy az anyja megyéjéhez akar tartozni. És ha megnősül, vagy férjhez megy, ismét megválaszthatja, hogy hová akar költözni. Úgy érzem, hogy a demokrácia nagyszerű dolog. De hogy a megszerzett jogokat a nők valóban tudják-e gyakorolni, az már más kérdés.
Keep on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on growing. Just try. Thank you.
A szobornak sorsa van. A szobor a múlt őre, mert az ércnél is maradandó. De az emlékezés ellenállást szülhet. Gyanakvás, rombolás, átalakítás. Kőbezárt történetek Trianontól napjainkig, hazánk szomszédos országaiban. Szoborsorsok a Kárpát-medencében, elpusztított emlékeink nyomában. Ismeretterjesztő sorozat ma 14 óra 55 perckor a Duna Televízióban. Az ókori Róma páratlan kulturális és épített örökséget hagyott ránk. Hogyan éltek a császárság polgárai? Milyenek voltak mindennapjaik? Tartsanak velünk egy kontinensen és évszázadokon átívelő utazáson. Nagyszabású és látványos dokumentumfilm sorozat az ókori Róma tündökléséről és bukásáról. A Római Birodalom. Szerdán, csütörtökön és pénteken délután a Duna Televízióban. Emlékezetes találkozások, különleges történetek. Magyarok a nagyvilágban. A hollandiai Mikes Kelemen kör szeptemberben 48. alkalommal szervezte meg tanulmányi napjait, ahová a Duna Televízió is meghívást kapott. Közös szellemi hazában. Úti film a tulipánok és rózsák hazájában pénteken délelőtt 10 órakor a Duna Televízióban.
Az iskola nem túl vidám. A grund maga a szabadság. És másoknak is fáj rá a foga.
Akkor foglalom el a grundot, amikor ott vannak. És harc lesz.
Ha harc, hát legyen harc.
Ez annál kiántam, hogy nem csak Ernő gyáva.
És áruló.
Az árulónak nincs kegyelem.
Geréb áruló.
A háborúhoz igazi hősök kellenek.
Háromszoros hurrá kapitányunknak, nem csak Ernőnek.
Molnár Ferenc 100 évvel ezelőtt kiadott klasszikus regénye nyomán Fábri Zoltán filmje vasárnap 13 óra 40 perckor a Duna Televízióban. Tizenöt évvel ezelőtt a Duna Televízió II. János Pál pápa áldásával kezdte meg működését. Azóta a vallás, mint örök emberi érték, fokozott hangsúllyal van jelen a műsor folyam egészében. A vallási műsorok közelebb visznek a Teremtőhöz, segítenek abban, hogy megtaláljuk lelkünk békéjét, harmóniáját. Éljünk egységben Istennel, a teremtett világgal, az emberkész csodálatos alkotásaival, történelmünkkel, embertársainkkal, és nem utolsó sorban önmagunkkal. Isten örök, s az ember éljen bárhol is, törekszik felé. Számtalan út vezet hozzá, számtalan helyen és formában tisztelik őt ősidők óta. A Duna Televízió vallási műsoraival segítjük nézőinket bekapcsolódni ebbe a folyamatba. A belső ázsiai sámán tánca, a hinduk szemlélődése, a muzulmánok imája mellett gyakrabban tűnnek fel a képernyőn a Kárpát-medencei történelmi egyházak ünnepei, eseményei. A Hald Izrael a hazai vallásos zsidóság életéről, ünnepeiről, hagyományairól számol berendszeresen. Az Isten kezében az ember végtelen felé irányultságába enged bepillantást, megmutatva elsősorban a keresztény lelkiség kiemelkedő alakjait, akik fáklyaként világítanak a sötétben. Közülük többen széles körben ismertek, mások pedig a hétköznapok szürke hősei, akik látszólag semmi rendkívülit nem tesznek, talán csak kicsit több bennük a szeretet. Ám a nagy dolgok éppen ebből fakadnak, s ahol sok ember jó szándékkal összegyűl, ott valóban nagy dolgok történnek. Talán nem is vagyunk mindig tisztában azzal, hogy ezek mennyire befolyásolják az életünket, mennyivel járulnak hozzá ahhoz, hogy világunk élhetőbb, emberibb legyen. Az Élő Egyház vallási híradó ezekről tudósít, az istentiszteletek meghitt ünnepélyessége pedig sokszor kilép a templomok falai közül. Ennek legszembetűnőbb példája a csíksomlyói búcsú, amely talán a Duna Televíziónak is köszönhetően Közép-Európa legnagyobb méretű vallási rendezvénye lett. Évről évre egyre többen jönnek el megtapasztalni az elmondhatatlant. Emberek együtt, képesek arra, hogy a mennyországot jelentsék egymás számára, hogy aztán a megtalált éden sok kis darabját elvigyük magunkban oda, ahol élünk. Keresgéli a szavakat, és akcentusa is van. A magyar nyelvvel véletlenül hozta össze a sors. Hazánk és népzenénk a szenvedélye. Elmúlt 80 éves, de egy igazi csodabogár. Egy elfoglalt nyugdíjas millió tennivalóval. Dokumentumfilm a magyar kultúra önkéntes nagykövetéről. Magyarország, mon amour. Portréfilm Claude Billonról. Pénteken 15 óra 15 perckor a Duna Televízióban.
Hogy tudná egy vakember házat építeni?
Egyik téglát rakja a másik után.
Szemtől szemben, egymástól távol.
Ő is elvesztette a látását.
A sorsuk közös.
12 éves korom óta nem láttam magam a tükörben.
Akár csak a végzetük.
Gyermekünk lesz.
Amit a szerelem lát.
Fész, Hep, indulunk a templomba.
Amerikai film pénteken 19 óra 30 perckor a Duna Televízióban.
A szívem azt súgja, hogy ez mindannyiunknak egy csodálatos utazás kezdete.
Kosári Domokos a magyar történészek doájenje volt. Életműve örökre a magyar tudomány meghatározó értéke marad. Mindvégig bízott a nemzet és vele együtt az európai kultúra erejében. A magyar történelem talán legellentmondásosabb századának egyik utolsó nagy alakja volt. A dokumentumfilmmel a 95. életévében elhunyt tudósra emlékezünk. Szombaton 16 óra 5 perckor a Duna Televízióban.
Karácsonykor kell valami édes.
A forró csuki a kedvencem.
Kell egy kis vidámság.
Valami megható.
Sosem mondd, hogy soha. Valamit mindig meg lehet próbálni.
Tégy valami jót.
Mert karácsonykor együtt a család. Ünnepi hangulat decemberben a 15 éves Duna Televízióban.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület évente több ezer gyermeknek segít. Segítsen ön is! Küldjön egy SMS-t, vagy hívja a 0691 33 73 27-es számot, ezzel a szolgálat karitatív munkáját támogatja. Az SMS és a hívás díja 500 forint plusz áfa.
A Sugárzó Életek sorozatban a különböző korokban élt, sok-sok szenvedést látott és átélt szenteknek az alázatosságról, a hitről, a szeretetről és a megbocsátás erejéről szóló példáját ismerhetjük meg, amely kapaszkodót jelenthet a mai ember számára is. Sugárzó Életek. A sorozat megvásárolható a Duna Televízióban.
Megjelent a Duna Mesék. A Duna Televízió 15. születésnapjára 13 ország gyerekeitől 3000-nél is több pályázat érkezett. A kötetben szereplő meséket és rajzokat az ő munkáikból válogattuk. A mesekönyv a Libri és az Alexandra könyvesboltokban kapható, vagy honlapjukon online is megvehető.